ami segítségünk és Isten tiszteletünknek szentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg tanításképpen Isten igényét, ahogyan szól hozzánk. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele második részéből, a 4. verstől a 11. versig, így szól hozzánk Isten igéje Filippi 2:4-től. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden név meghajoljon. Mennyeieké, földieké, és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy te értünk emberré lettél, mindenben hasonlóvá lettél hozzánk, kivéve a bűnt. Köszönjük, hogy te elhagytad azt a formát, amikor mindenki előtted borul le, elhagytad a mennyei dicsőséget, felvállaltad a mi emberi sorsunkat. Kérünk szépen, taníts, hogy mi is meg tudjuk alázni önmagunkat. Kérünk, segíts arra, hogy ne a gőg, a hiú önmutogatás uralkodjon rajtunk. Kérünk, taníts az alázatra, arra, hogy egymást magunknál különnek tartsuk. Megvalljuk, hogy éppen ebben vétkezünk a legtöbbet. Megvalljuk, hogy éppen a helyes alázat hiányzik az életünkből. De kérünk, segíts, hogy ami a magunk erejéből nem megy, az a te kegyelmedből megvalósulhasson. Bűnbánattal valljuk meg, hogy olyan sokszor vétkeztünk ellened, és nem voltunk alázatosak. Vétkeztünk szóval is, cselekedettel is, gondolattal is és mulasztással is. Kérünk szépen, hogy nagy irgalmadból töröld el a mi bűneinket. Teremts bennünk tiszta szívet, és add meg a számunkra, hogy a te akaratod vezethesse az életünket. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, ő és igaz az Isten, hogy megbocsássa a mi bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, folytassuk Isten tiszteletünket a 105. Zsoltárnak, a 105. Zsoltárnak az első versét elénekelve, és a Zsoltár után menjenek majd ki a gyerekek a gyerek Isten tiszteletre. 105. Zsoltár első verse.
Thank you.
szeretett testvérek, fennállva hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szólhozzám. A zsidókhoz írt levél 11. részéből, a 23. verstől, a 27. vers első feléig, így szól hozzám Isten igéje. Zsidókhoz írt levél 11. részének a 23. versétől. Hit által rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta el Egyiptomot. Amen. Foglaljunk el a kezdetet. Hogy kérdezett, hogy a vakás kulcsot jelentett el. Kedves testvérek, mi minden történhet az életünkben hit által? Ábel és Énok hit által bizonyosságot kapott Isten létezéséről. Noé engedelmeskedett. Ábrahámot vezette a mindenható. Mózes életében pedig a hit volt a megtartó erő már közvetlenül a születése után is. Hit által rejtegették Mózes szülei 3 hónapig. Azt olvastuk az Ószövetségben, Mózes 2. könyvében, hogy amikor megszületett Mózes, akkor már érvényben volt a fáraónak az a parancsa, hogy minden egyiptomi elsőszülött gyermeket meg kell lőni. Mózes szülei szerették a gyermeküket. És éppen ezért igyekeztek megkímélni. 3 hónapig rejtegethették. De 3 hónap után már nem volt lehetőségük, hogy rejtegessék. És ezért egy kicsi kosárban, amit szurokkal víztelenítettek, kitették a Nílusra. Tehát belehelyezték Isten gondviselő kegyelmébe. Rábízták a mindenhatóra. És figyelték, hogy mi fog történni Mózessel. És éppen akkor fürödni jött a fáraó lánya, meghallotta a gyermek sírását, kihúzatta a kosarat a vízből, és úgy nevelte fel Mózest, mintha a saját gyereke lenne. Mózes gyerekkorától a hit vezette. Nem véletlen, hogy felnőtt korában is a hit vezette minden döntését. Hogy kérdezzelek benneteket, kedves keresztényedet, sanyák. Ti vajon rejtegetitek a gyermeketeket minden előtt, ami a pusztulására tör? Mert nem csak a fáraó fegyverei pusztítják el a gyermekeinket, hanem ebben a világban olyan sok minden. És nekünk tudatosan nemet kell mondani mindezekre a pusztításokra. Valaki így mondta, igaza van, hogy az ördögnek egyre szebb a ruhája. Valamikor a fáraó úgy ölette meg a gyermekeket, hogy minden édesanyja sikított. Ma pedig az ördöge sokkal szebben. Sokkal szebb ruhában teszi. Biztos hallottuk mindnyájan rádióban, tévében, komoly szakemberek mondják, hogy mennyire árt a gyermekeinknek, hogyha odaadjuk a kezükbe a mobileszközöket. Állítólag néhány éves gyereknek egyáltalán nem volna szabad filmeket néznie. Nem volna szabad, hogy a szeme előtt pelengjenek, vagy mondjam így, hogy patogjanak a képkockák. Nem neki való. Az idegrendszerét megterheli. És nagyon sok bajt okoz a gyermeknek. Rejtegetitek-e a gyermeketeket minden ellen, ami a pusztulásukra tör? Sokan azt hiszik, hogy ezektől a dolgoktól a gyerekek okosabbak lesznek. Nem lesznek okosabbak. Inkább csak terheljük vele az idegrendszert. És rejtegetjük a gyermekeinket olyan vélemények előtt, amelyek ártalmasak, nem a koruknak megfelelőek, amelyeket még nem kéne egy 10, 12, 14 éves gyereknek hallania, beszélni róla. Rejtegetjük a gyerekeinket ennek a világnak a kihívásai elől, hiszen látjuk azt, hogy fiataljaink, péntek estéje, szombat estéje. Hogy telik el? Rejtegetjük ezek elől, a kísértések elől. Mózes szülei szerették a gyermeküket. És ezért nem féltek a király haragjától. Hanem amíg lehetett, rejtegették a gyermeküket. És amikor felnőtt Mózes, akkor hitáltal tiltakozott, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább vállalta az Isten népével az együtt szenvedést, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mivel tönkrebecsült Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekint. A mai igéknek ezt a hosszabb mondatát elemezzük részletesen. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Mintha másról beszélne Mózes második könyve, és a zsidó levélnek ez a felolvasott új szövetség ige szakasza. Mózes életének részletes életrajzát a Mózes második könyvében olvassuk. Ott pedig nem olvassuk arról, hogy lett volna az életében egy ilyen tudatos tiltakozás a fáraó udvara ellen, hanem azt olvassuk, hogy egyszer meglátta, hogy az egyik egyiptomi erőszakoskodik egy héber férfivel, és ezért agyonütötte az egyiptomit. Azt gondolta, hogy mindenből megérti majd a népe, hogy ő fogja megszabadítani őket. De amikor kitudódott a dolog, és úgy érezte, hogy a népe egyáltalán nem megy utána, akkor elmenekült, és Midian földjére ment. Ott töltött el 40 esztendőt. Ekkor már elszakadt Egyiptomból. És egészen addig Midian földjén volt, amíg meg nem látta az égő csipkebokort. És az égő csipkebokorból hozzá nem szólt az élő Isten. Tehát Mózes részletes életrajza úgy adja elénk az Egyiptomból való elszakadását, mint egy gyilkosságnak a következményét. Ezért kellett menekülni. A zsidókhoz írt levél pedig úgy írja le, hogy hitáltal tiltakozott. Valahogy ez a kettősség jellemző mindnyájuknak a hívő életét. Mi is pontosan úgy vagyunk Mózes, mint akinek az élete tele volt hétköznapi küzdelmekkel és szenvedésekkel. De ez az élet az út végéről visszatekintve úgy tűnt, hogy ott van rajta Isten áldása, ott van a hitbeli döntés, Isten vezetése. És ez a kettő egyszerre igaz rá is, meg nem is. Hogy hasonlítsam ezt egy filmhez. Képzeljük el azt a filmet, hogy egy fiatal pár a Gellért hegyen sétál, és az egyik rugdossa a követ, és zavartan mond néhány mondatot a társának. Szinte érződik az életük drámája, abból, ahogy rugdossa a követ. És egyszer csak elkezd mosolyogni, és akkor a film hirtelen mutatja a nagy totát, egészen közel, aztán még inkább nagyítja, és látjuk a háttérben az egész fővárost, és tudjuk, hogy az a nagy vívódás, ami ott volt az életében, megoldott. Egy döntésre jutott. Egy konkrét elhatározásra. Valahogy így volt Mózes életében is. Hogy ott voltak a mindennapi nehézségek. A gondok, a félelmek. Az a bizonytalanság, hogy amit tesz, vajon Isten akarata-e. És mégis minden mögött ott volt az a nagy totál. Az Isten áldása, a hitbeli döntés, ami emberek számára láthatatlan, de Isten számára ez a legfontosabb. Nekünk a hívő életnek ezeket a mindennapi apró lépéseit kell megtenni, apró döntéseit. És néha nagyon zavarodottan tesszük meg, nagyon bizonytalanul. Valahol volt egy kiállítás a hívő életről. És ennek a kiállításnak az egyik szakaszán egy sötét lépcsőházba kellett bemenni. És csak akkor gyulladt fel a fény, amikor valaki megtette az első lépést. Mondom, ebben a korom sötét lépcsőházban az első lépcső felé lefel. A hívő életünk nagyon gyakran pont ilyen, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következő lépésnek a következmény. De meg kell tenni, de küzdködünk, de vergődünk, de rúgjunk a kavicsokat. Hadd mondjak el az 1600-as évekből egy történelmi példát, Vetten Gábor. Ő Erdélynek a fejedelme. De ahhoz, hogy a török megerősítse az ő fejedelem voltját, és békében lehessen, két várat vissza kellett adnia a töröknek. Lippát és Jenő várát. De a vár védői semmiképpen se akarták. És az osztrák császárnak, Magyarország akkori urának, a rendelkezésére, az utasítására ellent mondtak Betlen Gábornak. Micsoda fájdalom lehetett két várat átadni. És amikor nem engedelmeskedtek a várvédők, akkor katonai erővel kiűzni őket onnan, és úgy jutatni a töröknek. Ha azután néhány nappal meghal Betlen, úgy emlékezünk rá, mint egy árulóval. De így a történelem a legnagyobbak között tartja számon. Ő volt az, aki idejében Erdély tündérkertté változott. Nagyon sokszor ilyen a hívő életünk, hogy hihetetlenül nehéz döntéseket kell meghozni. És akik látják az életünket, azt mondják, hogy és ezt nevezik hívő ember. De a Zsidó Levél 11. része megmutatja, hogy mégis emögött ott volt az isteni oldal, hogy Mózes hitáltal tiltakozott, hogy őt a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább vállalta az Isten népével az együtt szenvedést, mint a bűn idei óráig való gyönyörűségét. Beszéljük erről is, hogy igen, a bűnnek van idei óráig való gyönyörűsége. És éppen emiatt szeretjük a bűnt. Persze nem az, amikor kihozanodva a szívünk szorong, amiatt, amit elkövettünk. És nem amiatt, amilyen fájdalmat okoz a rászmélés a bűn következményére, hanem a bűn idei óráig való gyönyörűségét szeretjük. Szeretjük azt is, ami a bűnnel vele jár. Mert a bűnnek mindig megvan a következménye az életünkben. Nekünk keresztény embereknek tudnunk kell, hogy a Krisztussal való együtt szenvedés, a krisztusi út, az egyedül helyes út, az önmegtagadás, az önmegtagadásról Bonhoeffer azt mondja, hogy ezáltal válik érezhetővé az elkülönülése a világtól. Tehát az önmegtagadás által elszakadok ettől a világtól, és ezáltal ragaszkodom Krisztushoz. Amíg valaki jól lakott, amíg valaki kényelmesen él, addig a teste egyáltalán nem kívánja az imádságot. Le kell mondanunk alkalmanként ezekről a jó lakottságokról, ezekről az önmagunk kényeztetéséről. Azért, hogy elszakadjunk a világtól, és még inkább hozzá kötődjünk Krisztushoz. Ez nem azt jelenti, hogy a hétköznapi életben mindig különbözködnünk kell. Nem kell mindenből kimaradni. Csak Krisztus dolgaiban kell különbözni a világtól. egy munkahelyen a hívő ember ugyanúgy elvégzi a szakmai munkáját. Csak az erkölcsi dolgokban kell különbözni a világtól. A napokban valamiért be kellett ugranom Budapestre, egyházunk központjába valamit vásárolni kellett ott, és mivel csak egy dolgot vettem, nem éreztem, hogy autóval kellene mennem. De nagyon jó volt, hogy nem autóval mentem. Még sétálni is akartam egy busz megállót, de aztán sietni kellett, és fölültem erre a buszra. Van ilyen, hogy Isten valahova oda vezeti az embert. Gyerekek szálltak le tömött sorban a buszról, két tanítónéni vezette őket. Én feltűnő volt, hogy egy ugyanolyan szabású gyerek az egyik ülésen ott maradt és kifele nézelődött. Felléptem, visszakiabáltam a pedagógusoknak, hogy nem hozzájuk tartozik ez a két gyerek. Az egyik ilyetten fölszaladt a buszra, gyorsan leráncigálta a gyereket a buszról, és még visszakiabált nekem, hogy épp most akartuk megszámolni a gyerekeket. Nem nekem kellett elszámolnia vele. Valószínűleg, hogy előbb kellett volna megszámolni a gyerekeket. De ott volt egy gyerek, aki leültettek, bámult kifelé, ő volt az a jó kisfiú, aki soha nem szólalt meg, mindent megcsinál úgy, ahogy a tanítónéni mondott. A többiek nagy hanggal vonultak le a buszon, ő pedig különbözött tőlük. Hát ebben nem kell különbözni. Be kell tartani az óvodának vagy az első osztálynak a rendjét. Ebben egyáltalán nem kell különbözni. Abba kell különböznünk, amit Jézus így mondott Péternek, hogy emberek szerint gondolkozol, nem Isten szerint. Az emberek szerinti gondolkozás pedig azt jelenti, hogy mindent úgy csinálok, ahogy a többiek csinálják. És azzal igazolom magam, hogy mindenki nem tévedhet. A Krisztus akarata megcselekvésében a hitbeli és az erkölcsbeli dolgokban kell különböznünk ettől a világtól. Minden dologban nem kell. Sok hívő ember azt hiszi, ha a fáró udvarában marad, akkor többet tud segíteni a népét. Nem tudom, emlékezünk még az Oscar-díjas filmre, a Mefisztóról? Egy magyar film, amelyik Oscar-díjas volt a 80-as évek vége fele. Ha jól emlékszem az én számom. A második világháború idején játszódik Németországban. Főhőse egy színész, aki éppen azzal állította magát, hogyha kiszolgálja hitleri hatalmat, és elvállalja, hogy a harmadik birodalom udvari színésze legyen, akkor majd sok barátját fogja tudni megmenteni. Egyet-kettőt meg is tudott menteni. De amikor már a harmadik, negyedikét járt közben, kidobták. És végül ő maga is kegyvesztette. Sok hívő áltatja magát ugyanezzel. Ha a fáraó udvarában marad, akkor többet tud segíteni Krisztus ügyén. Hit által mindnyájunknak el kell hagyni a bűneink tovább. Úgy akar megigézni bennünket ez a világ, mint ahogy a gyermek mesében olvassuk, hogy bóbita-bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül, ígér neki csókot, rögteti, majd kikapcsolja. Pontosan így bánik velünk ez a világ, Egyiptom, minden tiki, rögtet, sikereket ad, elismeréseket ad. És a végén a hív ember kikapcsolja. És ott marad nevetségesen, megalázottan és reménytelen. Azt írják a Biblia magyarázók, hogy a zsidó levél megszületésének az lehet az oka, hogy azok az első keresztények, akik zsidókból lettek Krisztus követőivé, egy idő után csalódottságot éreztek a szívükben. Még a jeruzsálemi templom állt, az Isten tisztelet ragyogóan ment. Az új gyülekezetükben pedig nem találtak megnyugvást és békességet. Arra biztatta őket a Szentíró, hogy úgy nézzenek Krisztusra, ahogyan Mózes is tekintett a nehézségek idején Istenre. Úgy tekintsenek a megjutalmazásra, mint ahogy Mózes is a megjutalmazásra tekintett. Mózes többre becsülte a Krisztusért való gyalázatot Egyiptom kincseinél. Nem lehetett könnyű meghozni Mózesnek azt a döntést, hogy lemondjon az Egyiptom hercegi címről. Jézus ennél sokkal többet tett. Nem kis sikerről mondott le, hanem a mennyei világról, ahol ő volt, ahol előtte meghajolt minden tért, és mindenki őt nevezte hatalmasnak, dicsőségesnek. Azt a csodálatos világot hagyta ott, amihez hasonló szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt. Ebben az országban neki az Atya jobbján volt a helye. A jobbján ült, a legnagyobb megtiszteltetést kapta. És ott hagyta ezt a világot azért, hogy bennünket megváltson, meghalljon értünk, és bevezessen az örök életre és az üdvösségre. Mondhatta volna, hogy ott a mennyben tud könyörögni értünk, de megüresítette magát, szolgai formát vett fel, és a golgotai halálával megváltott bennünket a kárhozatról. Jézus vállalta, hogy ott hagyta a ragyogást, ott hagyta a dicsőséget, ott hagyta az Atya országát. Mi vajon tudunk-e szakítani a bűneink tovább? Magunkra nézve, és a gyermekünkkel nézve. És rejtegetjük-e a gyermekeinket a bűn Egyiptoma elől? Sajnos nagyon sokszor látom, hogy léteznek olyan hívő emberek, akik gyerekkorukban a hitútján jártak. Amíg a szüleik oltalma alatt éltek, addig úgy látszott, hogy Krisztus követik. És amikor felnőttek lettek, akkor természetesnek tartották, hogy a bűn együtt tovább a bűn. Persze, ha megkérdezném őket, hogy miért él a bűn együtt tovább, akkor azt mondaná, hogy ő nem él ott. Ő elkölcsös, ő becsületes. Ő tisztes családapa, vagy tisztes családanya. De attól, hogy valaki tisztes családapa és családanya, még élhet a bűn együtt tovább. Olyan dolgokat kell megvizsgálni az életünkben, hogy tudunk-e valamit az önmegtagadásról, az önmegtartóztatásról. Tudunk-e valamit arról, hogy nem magunknak élünk, hogy a céljaink Krisztus céljaink. Tudunk-e valamit arról, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyunk feszítve, és többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Mindezek mutatják meg, hogy én tényleg ott hagytam el a bűn együttomát, vagy még benne élek abban. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, most mi is a Te dicsőséget szeretnénk zenni, nem csak az énekünkkel, hanem az egész életünkkel is. Ezért kérünk és könyörgünk, hogy segíts bennünket, miközben küzdködjük a hívő életünket, vergődünk bajokkal, gondokkal, küzdelmekkel, mi is a magunk útján alig találjuk a megoldásokat, aközben mégis hadd lehessünk hithősök, akik győzedelmes életet élnek. Kérünk, segíts, hogy hagyd tudjuk meghozni, ha már meghoztunk, hagyd tudjuk megmaradni abban a nagy döntésünkben, ami neked kedves. És ezáltal váljuk a Te áldott embereidé ebben a világban. Kérünk szépen, őrizd meg bennünket attól, hogy mindez csak egy különcködés legyen a számunkra, csak magunk mutogatása. Segíts, hogy a bűnnel mindenféleképpen le tudjuk számolni a magunkéval, szívünkben lévővel, amelyik minket tesz tönkre. Könyörgünk hozzád, Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, a gyermekeink műsoráért. Kérünk, segítsd őket, hogy ezt a műsort el tudják készíteni, és elő tudják adni. Könyörgünk hozzád, Úrunk Istenünk, az egészségügyben dolgozókért. Könyörgünk hozzád pedagógusokért, akik a gyermekeikkel foglalkoznak. És imádkozunk hozzád, Úrunk, a családok hívő életéért. Könyörgünk a betegeinkért. Könyörgünk különösképpen is egy betegünkért, aki most kórházban van. Kérjük, hogy Te a gyógyulást a számára. És imádkozunk egy testvérért, aki hitmélyítő héten van. hogy az ő számára is te adj új életet. Szakítást a bűnnel. Neked való engedelmeskedés. Érezzük, Urunk Istenünk, hogy mindenben rád vagyunk szorulva. Mi is azt valljuk, hogy erők magában nincsen. Kérjük szépen, hogy légy kegyelmes hozzánk Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyeiben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, tegyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindig örökké.